kedves hallgatóink! Itt a Szent István Rádió.
Múzsa. Kultúra és közösség.
19 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
A lefulladt gazdasági növekedés beindítását nevezte a működő Magyarország felépítése egyik legfontosabb pillérének a Tisza kormány leendő gazdasági és energetikai minisztere, Kapitány István, aki azt mondta, egy gazdaság manőverezése inkább hasonlít egy anyahajóhoz, mint egy vitorláshoz. Azt nem ígérhetjük, hogy 100 nap alatt minden hibát kijavítunk, azt viszont bátran ígérhetjük, hogy az első 3 hónapban a jó irányba kormányozzuk a hajót, amit már a legtöbben érezni fognak, tette hozzá. Azt mondta, belső munkatervükben számításba vették a programjukban tett ígéreteket. Van, ahol az első hónapokban már látványos eredményeket fognak elérni, van viszont, ahol csak az első lépéseket tudják megtenni. Jelezte, kiemelten foglalkoznak a korrupció kérdésével. Azonnal leállítják és felülvizsgálják az indokolatlan, túlárazott kifizetéseket, ezzel párhuzamosan kialakítják a közpénzek hatékony felhasználását biztosító kereteket. Az átadás átvitelt követően a létrejövő egészségügyi minisztérium szakmai, korrekt és átlátható módon át fogja tekinteni az ágazati irányításban, az egészségügyi államtitkárságon, a kórházakban, valamint a háttérintézményekben dolgozó vezetői személyi állományt, vezetői feladatokat, az intézményi működést, továbbá az átmeneti időszakban meghozott jelentősebb döntéseket és szerződéses kötelezettségvállalásokat, közölte a leendő egészségügyi miniszter Facebook oldalán. Hegedűs Zsolt azt is hangsúlyozta, hogy a kormányváltással járó átmeneti időszakban kiemelt jelentőségűnek tartják az egészségügyi ellátórendszer zavartalan működésének, valamint a betegellátás biztonságának és folyamatosságának megőrzését. A politikus szerint az ágazati irányításban dolgozó szakemberekre, vezetőkre és munkatársakra a továbbiakban is számítanak. Ezért azt kérjék, hogy ebben az átmeneti időszakban senki ne hozzon elhamarkodott döntést, és tartózkodjon minden olyan lépéstől, amely az intézmények működését, a betegellátás folyamatosságát veszélyeztetheti. A Magyar Bírói Egyesület együttműködne az új kormánnyal, közölte a szervezet a honlapján. Az Egyesület az igazságszolgáltatásban az elmúlt években kialakult helyzetet értékelve megállapítja. A korábbi politikai hatalom hozzáállása miatt a bíróságokra vonatkozó rendelkezések a bírók érdemi bevonása nélkül születtek meg. A bírói függetlenség erodálódott, a bíróságok és az Egyesület, amely erre a nem kívánatos folyamatra rendre felhívta a figyelmet, a politikai térbe akaratuk ellenére bevonódtak. Hangsúlyozták, hogy az Egyesület a választást követően is elkötelezett a bírói függetlenség megóvása iránt, a bíróságok működésének fejlesztésében és abban, hogy a bíróságokra, illetve a bírókra vonatkozó jogszabályok kialakításában részt vegyen, fogalmaznak az írásban. A 100. strandszezon kezdődött meg Hajdúszoboszlón. A hagyományoknak megfelelően május 1-én nyitotta meg kapuit a fürdőzők előtt a Hungarospa tradicionális fürdőrésze, tájékoztatta a cég vezérigazgatója, az MTI-t. Cegle Pincz és Enikő azt mondta, a strand főbejáratához legközelebb eső részen péntektől 2 nagy medence mellett már igénybe vehetik a látogatók a gyógyvizes pezsgő medencét, a hullámmedencét, valamint az egyik gyermekmedencét. Hozzátette, a nyári főszezonban a strandfürdőben 15 medence használható, június 15-én nyitják meg az aktív, a junior és a prémium zónákat a 30 hektáros parkban elterülő strandon. Az aktív zónában található a családok kedvence, a mediterrán tengerpart medence, amely 6200 négyzetméteres vízfelülettel Közép-Európa legnagyobb épített medencéje, mondta a vezérigazgató. Cegle Pincz és Enikő közölte azt is, hogy az idén minimális jegyáremelés mellett 10%-os forgalom növekedésre, mint egy 1,6-1,7 millió fürdőszolgáltatás értékesítésére számítanak. Sport. Kós Hubert, a 200 méter hát olimpiai bajnoka, A floridai Fort Lauderdale Open elnevezési viadal harmadik napján fűszámában óriási fölénnyel, közel 4 másodperces előnnyel diadalmaskodott. A 23 éves magyar klasszis a 200 méter gyors fináliában is érdekelt volt, itt másodikként csapott célba hatalmas egyéni csúccsal. Végül az időjárásról. Jobbára derült vagy gyengén felhős idő várható, csapadék nélkül. A keletiesre forduló szél a legtöbb helyen mérséklődik, csak néhol fordulhat elő élénk széllökés. A legalacsonyabb hőmérséklet általában 1 és 9 fok között alakul, de az északi fajzugokban ennél néhol hidegebb sem kizárt. Kedves hallgatóink, híreket hallottak.
Reklám. XVIII. tavasz köszöntő templomi hangverseny a Mezőtárkányi Katolikus Templomban 2026. május 16-án 16 órakor. Meghívott fellépő a felvidéki Kincsem zenekar Csicser településről. Műsoruk címe Adjon az Isten. A rendezvény ingyenes, minden érdeklődőt szeretettel várnak a szervezők. Média támogató a Szent István Rádió.
Adjon az Isten fényeket, temetők helyett életed.
Reklámot hallottak.
Kedves hallgatóink, hallgassák meg az Ökumené a Testvéregyházak fél órája című műsorunkat, amelyben az evangélikus egyház kap főszerepet.
Maradjon lehangolt. Lélekhangoló, az Evangélikus Rádió misszió műsora. Lélekhangoló.
Ezt elmondani rettenetesen nehéz, mert akinek elmondom, annak fogalma sincs, hogy miről beszélek. De én ott voltam, és én már sejtem, hogy mi a végtelen.
De majd vége lesz, hiszen, és ha próbák jönnek.
Szeretettel köszöntjük kedves hallgatóinkat, Erdészné Kárpáti Judit vagyok. Műsorunkban folytatjuk a megkezdett beszélgetést dr. Oswald Péter, nyugalmazott intenzív terápiás osztályvezető főorvossal. Péter bácsi a családja és a hitre jutása történetei után az élet és a halál határmesdjéjén átélt megtapasztalásait osztja meg hallgatóinkkal. Tartsanak ma is velünk!
Nem hagyom magam, minden gondom sterhen, ó, te lábadhoz raktam, mert már tudom jó, hogy kedvesz, és a szíved érte még. Jóságos kegyelmed nekem mára is.
Vendégünk dr. Oswald Péter, anesteziológus, a Tétényi úti, ma Szent Imre kórház intenzív osztályának nyugalmazott főosztályvezetője. Több mint 50 évig végzett hivatásában megszámlálhatatlan betegnek segített, hogy visszatérjenek az életbe, emellett folyamatosan szembe kellett nézni a halállal is. Az lesz a fókusza a beszélgetésünknek, hogy miért és miként hisz Péter bácsi a feltámadásban. Erről orvosi, hitbeli és személyes aspektusból is szól majd. A sok-sok mély és drámai történet, ami megesett az intenzív osztályon, hogyan vált személyes tapasztalatává is? Amikor megtörtént az, hogy ha jól számolom, 50 éves kora körül egy olyan baleset érte, aminek nyomán, ahogy fogalmaz, meghalt és újra élesztették. Mit adott egy ilyen személyes tapasztalat?
87 Mikuláskor született meg az utolsó gyerekem. 88 februárban, tehát 3 hónapos volt. Kutyasétáltatás közben egy baleset ért engem, egy súlyos baleset, aminek következtében a bal bokám és a bal lábszáramat alkotó 3 darab csont 14 darabra tört. a Baleseti Sebészeti Intézetben fémlemezzel, csavarokkal, mindennel csodálatos módon helyreállították a járóképességemet. Nem csak járni, futni is megtanultam még, de hónapokig betegállományban voltam. A betegállományom során betartottam mindazokat az utasításokat, amiket be kellett tartani, de egy rövid hónappal a balesetem után tüdőembóliát kaptam. Nem egyet, nem kettőt, számosat, sokat, mind a két oldalra. A saját intenzív osztályomra vittek. Ott a helyettesem elmondása szerint, tudod főnök, behoztak a mentők, letettek az ágyra, bekötöttünk egy reumakodex infúziót, anafilaxiás sokkot kaptál, se perc alatt lángvörös lett a tested, és meghaltál. Nehezen indult meg a vérkeringésed, és csak két nap múlva derült ki, hogy a fejed is itt maradt, nem csak a tested. Egy anafilaxiás sok következtében megállt a vérkeringésem, megállt a légzésem, és hosszasan újraélesztettek. Akkor még nem tudtam, de átéltem ugyanezt, amit azóta sok-sok ember elmondott. Óriási irodalma van már a halál közeli élményeknek, már a világon rengeteg ilyen történt. Vannak egyedi beszámolók, vannak eseti orvosi beszámolók, és vannak előre tervezett, tudományos program alapján készített beszámolók, nagy létszámú beteg előre felkészített vizsgálatok alapján készített beszámolói. Egy része úgy 15-20% között számol be arról, hogy különleges élményeket élt át. Ezt az élményt én is átéltem. Kevés olyan intenzív terápiás orvos van, aki ilyen helyzetbe kerül. Ugye én igazából a 60-as évek elején kezdtem el az intenzív munkát, és 88. február márciusban történt ez az esemény, tehát már egy évtizedet dolgoztam ebben a szakmában, amikor én is meghaltam, és engem is újraélesztettek. Nem nagyon beszélgettem róla. Akkoriban még azt mondták, hogy hát ez az ember halott volt. Nem olyan az agya már, mint amilyen régen volt. Furcsaságot beszél, biztos, hogy alkalmas arra, hogy vezessen egy kórházi osztályt. Én azonban miután ugyanazt átéltem, mint mások, előbb-utóbb egy ösztönzést kaptam, hogy hát most ne félj, hát mondd el.
Mennyire volt ez egy életfordító élmény, ahogy erről sokan beszélnek?
Életfordító volt. Az egész világnézetem, mindenem megváltozott. Ugyanis ennek az élmény sorozatnak az a lényege, hogy az ember másfajta létformát ismer meg, mint amiben az életét töltötte. Én ma intenzív orvosként igazából egy kicsit értem is, hogy miért van ez. Voltak olyan kutatásaim, és annyi olyan embert láttam, hogy a megfigyeléseim alapján merem mondani, hogy egy kicsit közelebbről látom már a saját élményem alapján, hogy mi is történt valójában. Amiről beszámolnak ezek az emberek, az a következő. Megszűnik a félelem, megszűnik a fájdalom. Végtelen béke és megnyugvás vesz erőt rajtam. Tudom, hogy meghaltam. Na most ez egyik olyan furcsa élmény, amit egyesek elmondanak, a testen kívüliség, hogy van valami, ami az emberbe benne él, és az ember testi halála után kívülről képes látni a testét, és mégis ő maga az az ugyanaz. Na hát ez egy olyan dolog, ami megmagyarázhatatlan. Ennek következtében azok az embereik visszatérnek ilyen esemény után, avval szokták kezdeni, hogy nem tudom megmagyarázni, hogy mi történt velem. De csupa olyan dolog, ami nem létezik, ami nem fordulhat elő.
Lélekhangoló.
A másik, hogy elsötétül a világ. Csönd lesz, béke és sötét. És akkor egyszer csak elkezdek haladni. Leginkább repülni, ezt tudom mondani, és van egy sötét alagút, amin megyek, és van a végén egy fénypont, és afelé megyek. Végtelen sebességgel. És közben A sötét alagútban lepereg előttem az életem. Mindaz, amit elrontottam, amit elhibáztam, amiért leszittak, amiért bűnösnek tartanak, ami rossz volt az életemben. És lepereg előttem az a néhány, ami jó volt az életemben. És ez a kettő, mint egy diafilm sorozat, végtelen sebességgel lepereg előttem. És akkor odaérek, és a sötét alagútból kijutok egy fényes pontra, ami egy csodálatos virágos mező, ahol a virágok végtelenje nyílik, amit én is láttam. Ahol egymás mellett nyílnak olyan virágok, amik nem is szoktak egymás mellett nőni, és csodálatos és illatos. És olyan zene szól, amilyen zene nincs. Olyan színeket látok, amilyen színek nincsenek. A zene nem abból áll, amit mi ismerünk, végtelen dallamban, mert nem csak az a hét hang ismétlődik, meg a fél hangok köztük, hanem még sok-sok hang ismétlődik. És én látom nem csak azt az embert, aki velem szemben ül, hanem azt is látom, hogy hátul a blúza nincs begombolva, és hasonlókról számolnak be. Az alapkérdés, amiről mindenki beszámol, hogy ahol én jártam, ott megszűnik a tér, és megszűnik az idő. És én megtapasztaltam, hogy mit jelent az, hogy jövök valahonnan, megyek valahová, nem tudom honnan jövök, mert olyan végtelen messziről jövök, és olyan végtelen messzire megyek, és mindegy, hogy most hol vagyok az útnak, melyik részén, mert itt is voltam, ott is voltam, itt is vagyok, ott is vagyok, és térben ugyanez van, hogy én most itt is tudok lenni, és tudok ugyanakkor Rimaszombatban lenni, ahol születtem, és tudok ugyanakkor az Egyesült Államok ilyen és olyan városával lenni, ahol egyszer már egy bizonyos engedményes évtizedek után meglátogathattam egy rokonomat, és ott tudok lenni azonnal, nem az álmomba, nem a fényképre emlékszem vissza, ott ülök fele szembe, és beszélgetek. És nem tudom, hogy mi a mennyország, de én tudok másik világban is lenni, mint amiben eddig éltem. Na most ezt elmondani rettenetesen nehéz, mert akinek elmondom, annak fogalma sincs, hogy miről beszélek. De én ott voltam, és én már sejtem, hogy mi a végtelen. És el tudom hinni azt, amit átéltem, hogy ott találkoztam egy fény lénnyel. Ez a nagy fényesség valaki volt. Nem volt formája, alakja, nem az a kép volt, amit lefestettek az Úristenről. Valaki volt. Nehéz volt belenézni, mert olyan fényes volt, de nem vakított, mint a lámpa, amivel a szemembe világítottak a rendőrségen, amikor meghallgattak. És akkor szólt hozzám ez a fény. És azt mondta, hogy te vágyódsz ide, megölelni akarsz engem, de te még nem jöhetsz. Neked még van dolgod a földön. És akkor seperc alatt megváltozott minden, és fölébredtem a kórházi ágyban, ahova két nappal ezelőtt beszállítottak engem. Sziasztok, gyerekek! És ébren voltam. Nekem számos olyan betegem volt, aki napok, hetek, olyan is volt, aki hónapok után jött vissza, és visszajött, és folytatta az életét. Na most ez az egyik dolog. A másik, hogy azoknak az embereknek az élete, akik visszajöttek, megváltozik. Eddig az volt a fontos, hogy én kapjak. Attól a naptól kezdve az volt a fontos, hogy ha csak lehet, akinek csak tudok, adjak valamit. Az volt a fontos, hogy az enyimek sikeresek legyenek. Most az volt a fontos, hogy ez a szerencsétlen, akinek senki nem segít, aki kikerült a társadalom szélére, hogy ennek segítsek. Más szemüvegen át nézte az életet mindegyik, aki visszajött. Ezért sok ember nem is volt sikeres, mert hiszen a visszajöttek között voltak bűnözők, voltak mást kizsákmányoló bankárok, és a korábbi életformájukat nem tudták tovább folytatni. Szóval számos olyan dolog történt, hogy ne én magam felé, hanem amit kaptam, azt másnak odaadni. Ez történt velem is.
Vendégünk dr. Oswald Péter, nyugalmazott anesteziológus és intenzív terápiás orvos. A halált érintő emberi tapasztalatokról beszélgetünk, illetve a halál közeli élményekről. Mennyiben, miben különböznek mégis a klinikai halálból visszatértek beszámolói?
Komoly irodalma van már annak, hogy ugyanarról a történetről számolnak be az európai emberek, mint a dél-afrikaiak. Ugyanabból számolnak be a diplomások, mint a négy elemit végzettek. Ugyanarról számolnak be a 70 évesek, a dolgozók és a gyerekek. A saját szavaival ugyanazt fogalmazza meg, pontosan ugyanazt a történetet. Mindegyik olyannak az élete megváltozik abban, hogy egyik sem fél a haláltól. Én se. Megszűnt a halálfélelmem. Azóta nem félnek az élettől sem. Nem félek kimondani olyat, amit azelőtt nem mertem kimondani, mert milyen bajom lesz nekem abból, hogy ezt elmondom. El kell mondanom azt, amit el kell mondanom. Megdöbbentő módon olyan emberek, akik valamilyen szenvedélybetegei voltak, kábítószeresek, alkoholisták, dohányosok, vagyongyűjtő szenvedély, játékszenvedélyesek, aki a szociális gondozásban dolgozik, az tudja, hogy milyen rettenetes, feszült munkát jelent az egy embert leszoktatni, kiemelni abból a közösségből, ahol ő volt, és beültetni egy másikba, hogy bele tanuljon az új élet formájába, hogy hogy lehet kábító nélkül, alkohol nélkül élni. Egyik napról a másikra teszik le a poharat, nem szúrják többé a kábítót. Ma már ilyen beszámolókból is sok-sok van a világon. Sok mindent tudunk, egy dolgot nem tudunk még. Hogy a fenébe történt meg ez a változás? Hát ez ugyanaz az ember, és mégsem ugyanaz az ember.
Aki találkozott ezzel a fénylénnyel, az nem mehet úgy tovább, hogy ez érintetlenül hagyja. Emellett néha lehet olyan esetleg, ahol gyötrelmes ez az újrakezdése az életnek, ez az újraindulás, nem?
A halálnak többféle formája van. A természetes, hogy élünk, öregszünk, gyengülünk, betegszünk, és egyszer elfáradunk és meghalunk. Ahogy a természetben tavasz, nyár, ősz, tél van, és minden évben megújul a természet, és utána az a virág, amelyik ott volt a mezőn, az már nincs ott többet. Abból a hagymából egy másik ugyanolyan virág jött elő. Na most az emberi életen is úgy van, hogy az, aki visszajön, az másképp jön vissza. Én, mint intenzíves orvos, ezt úgy látom, hogy a halálnak az a formája, amikor valaki lenyakaznak. Az egyik pillanatról a másikra történik. A halálnak az a formája, amit természetes haldokló halálnak nevezik, az is befejeződött. A mai világban visszahozunk embereket, akik valamilyen okból hirtelen haltak meg. Megütötte az áram, a villamoson meghalt, a mentők újra eszedték és idehozták hozzánk. Tehát valami miatt természetellenes körülmények között hal meg, de elkezdik az újraélesztését, vagy valamilyen oknál fogva megszűnik az az ok, ami őt a halálba viszi, és még képes visszajönni, ez is egy csoport, a legtöbb az újraélesztettek csoportja. Na most a halál ilyen esetekben is nem hirtelen következik be, van 4-5 perc, amíg egy ember visszahozhatatlanul a biológiai halál állapotába kerül a klinikai halál állapotából, de néhány percen belül megindítja valaki ezt kívülről, akkor vissza tud térni és meg tud újra indulni. Az agy az alatt nem működött, de az agy halála is olyan, hogy a vérkeringés egy bizonyos irányban halad. Ami minket emberré tesz az állaton túlmenően, az ami úgynevezett frontális lebenyünk, a homloklebeny. Attól vagyunk emberek, mert mi többet tudunk, mint az állatok, mert mi tudunk újat alkotni, újat teremteni. Na most a meghalás úgy kezdődik, hogy a vérkeringés elégtelensége a szívtől legmesszebb lévő agyterületeken indul, ami legmesszebb van a szívtől. Na ez centiméterre is történik. A homloklebenytől a koponya tetőn, a koponya falon lévő lebenyekig, az alatta lévő központokig, többek közt az úgynevezett talámusz és hipotalámusz régiójáig, mert mindegyikben más központok vannak. Van a tudásközpont, ugye a legfelső emberi központ, aztán vannak a tanult központok, vannak az érzék szerveinknek és a működő test szerveinknek vannak központjai, a haráncsíkolt izomzatnak, hogy felemelem a kezem, a lábam, futni tudok. Az érzőidegeknek is vannak központjai, ezek lejjebb vannak, ezek vannak a talámuszban és a hipotalámuszban. Ezek alatt van a következő lépcső, a nyúltagy, ahol a légzőközpont és a keringési központ van. Utoljára szűnik meg ennek a vérellátása, mert ez van legközelebb a szívhez. A legmesszebb van a homloklebeny. Na most, ha a halál nem egyik pillanatról a másikra következik be, hanem hosszasan, sőt, valaki megindítja az vérkeringést, akkor a meginduló, bimbódzó vérkeringés az agy működés egy részének a határa és a nem működésének a határa területén van. Na most ez milliméterről milliméterre más és más. Az, amit az összes ilyen ember beszámol, annak az alapkérdése az az, megszűnt a tér, és megszűnt az idő. Ez azért van, mert az érző központoknak az a része, ami az úgynevezett mély érzés, az is megszűnik. Ha ön becsukja a szemét, körbeforgatja a fejét, akkor pontosan tudja, hogy itt van a lábam, itt a karom, gyűrű van a kezeme, nem látja, de mégis tudja. Azt is tudja, hogy ül, áll, vagy fekszik. Mert az a mély érző idegek meghozzák a jelzést. Ha megszűnik a mély érző idegeknek a jelzése, elvész az, ami képes jelezni azt, hogy én ülök, állok, megyek, és ezért fogalmaz a legtöbb ember úgy, amikor erről az élményről beszámol, hogy én repültem. Mert megszűnik a földhöz kötöttségem, szabadon tudok közlekedni. Visszafele is tudok menni a szüleim, a nagyszüleim felé. Előre is látok, olyan dolgokat tudok megérezni, amit a másik ember nem érez meg. Érdekes. Azt most, hogy felébredtem, már nem érzem. Már elmúlt. De olyan dolgokat tudtam, amit elképzelni se tudtam. Na most ez a talámusz és hipotalámusz területének a kiesése. Ez minden egyes ilyen visszatért ember beszámolójában benne van azonosan. A klinikai halálból fölélesztett ember innen tér vissza, és valóban van egy időbeliség abban, hogy a vérkeringés megindul ezekben az agyterületekben.
Erőteljesen képviseli azt, hogy nem fél haláltól már. Mire készül ennek fényében így 91. életévét betöltve, úgymond betelve az élettel, hogy mi várja majd ott az örökké valóságban? Felolvasnék ide egy igét, amikor Jézus azt mondta János evangéliumában, én vagyok a feltámadás és az élet, aki hisz én bennem, ha meghal is él, és aki él és hisz én bennem, az nem hal meg soha. Mi vár ránk hívő emberként, és hogyan tekint előre?
Tulajdonképpen a mondat ugyanaz, mint a János 3.16, mert úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, ha valaki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Ugye én nem vagyok teológus. Én bibliaolvasó ember vagyok, de nem vagyok biblia tanító ember. Szóval én ezt a magam nyelvén úgy fordítom le, hogy az Úristentől kaptunk egy útlevelet, mert úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta. Ez az ő oldala. Hogyha valaki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Ez a másik oldal, az én oldalam, ez a vízum. Meg kell kapjuk a vízumot is, hogy beléphetünk abba az országba. A vízum az, hogyha valaki hisz ő benne, ha elhittem, hogy Jézus Krisztus az én megváltóm is, akkor kaptam egy belépőt oda. Ő megtette a magáét, kereszthalálon meghalt a Isten fia, és az én dolgom csak annyi, hogy elhiggyem, hogy az én bűneimért is meghalt. Ez a kereszténység lényege tulajdonképpen. Hozzátartozik ehhez az is, hogy amikor én meghaltam, én ugyanúgy átéltem a diafilm sort, mint mások. Nekem is voltak bűneim, és voltak, amit jól esett hallanom. Az első bűn, amit a diafilm bepergetett a szemem elé, még első elemista voltam, az utcánkban lakott egy kis fiúcska, úgy hívták, hogy Gyunk Otto. Mi úgy csúfoltuk őt, hogy Gyunk Otto, Bunk Otto, mert budácska volt. És amikor elmentünk és találkoztunk vele, akkor azonnal elkezdtük. És az első élményem, amit átéltem, hogy elmentem a Gyunk Ottói kapuja előtt, ott állt a kapuhajban Otto, a következő pillanatban én álltam a kapuba, én voltam Gyunk Otto. És elmentek előttem a gyerekek, és nagyon fájt nekem, hogy csúfoltak, és kiperdült a könyv a szememből, és befutottam az udvarra, hogy elsírjam a bánatomat az anyámnak. A bűnlajstromom ezzel kezdődött. 5 éves korom óta nem jutott eszembe ez, addig, amíg a klinikai halálom be nem következett. Az utolsó ítélet nem olyan, ahogy mi képzeljük, hogy azért büntet meg, mert nem mentem el vasárnap a templomba, hogy nem gyóntam, hogy áthágtam az x-edik parancsolatot. Azért büntet meg, aki bennem élt születésem óta, valaki, az ennek a tanúja volt. És ő visszapergette nekem a filmen azokat a sorozatokat, amiért széljeltem magam, ami fájt, amivel másnak fájdalmat okoztam. Másik oldal, feküdt nálunk az intenzív osztályon egy nagy, jól menő cégnek a gazdasági igazgatója. És amikor mégis meggyógyult, hazament, eljött hozzám a vállalat vezérigazgatója, és megköszönte, hogy a gazdasági igazgatóját visszakapta, és letett az asztalomra egy vastag borítékot. És én azt mondtam neki, hogy köszönöm, jól esett, hogy hozta, de én ezt visszaadom. De gyártottak Nyugat-Németországban egy olyan altatószert, amivel el tudunk altatni az éternél 100-szor gyorsabban gyerekeket, és olyan gyorsan tudjuk felébreszteni is, de igen könnyen meg lehet ölni vele, ha nem tudom, hogy mennyit lélegzett már be. Szükségem volna egy olyan műszerre, ami megmutatja, hogy a gyerek kilégzett levegőjében hány százalék van ebből az altató szerből. Nekem nagyon nagy szükségem volna erre a pénzre, de nem kérem, vegye meg nekem ezt a műszert. 2 héten belül ott volt. És nyugdíjazásom után az igazgatóm azt kérte, hogy maradjak még ott altatóorvosként a kórházba. Azt mondta, a fülorvosi műtőbe menj, mert ott sok gyereket altatnak. Napi 6-7 gyereket altattam, 10 év alatt 10 000 gyerekét, és nem halt meg egy sem. A világ statisztika szerint minden 5 000 gyerek altatásra esik egy haláleset. Amikor meghaltam, akkor az egyik ilyen diapozitív az volt, hogy ott ül velem szembe a vezérigazgató úr, és azt mondja, hogy megveszem. Nem csak a gazdasági igazgatómat kaptam vissza, hanem az Istenbe és az emberbe vetett hitemet is.
Egy nap végre látlak, a hitem célba ér, és mindent, ami fáj, te már elfeledtettél. Mert én tudom jól, hogy kedvesz, és a szíved érte még.
Kedves hallgatóink, a korábbi beszélgetésünk folytatását hallhatták dr. Oswald Péter nyugalmazott anesteziológussal, intenzív terápiás osztályvezető főorvossal. Az interjúk meghallgathatók az Evangélikus Missziói Központ honlapján is, a misszió.lutheran.hu rádió menüpontja alatt. Kövessék a Lélekhangolót Spotify-on is, A YouTube-on Evangélikus Missziói Központ név alatt találhatják beszélgetéseinket. Az Evangélikus Rádió Missziónak SMS-ben üzenhetnek a 0620 620 36 79-es számon. E-mailt az evmis@lutheran.hu címen fogadunk. Most hallgatóinktól szeretettel búcsúzunk. Erős vár a mi Istenünk.
Kedves hallgatóink, az Ökumené a Testvéregyházak fél órája című műsorunkat hallották, amelyben az evangélikus egyház jutott szóhoz.
Karitás percek.
Köszöntöm hallgatóinkat! Két témával foglalkozunk mai műsorunkban. A tavaszabb veteményezés időszaka. A Caritas évek óta öngondoskodásra hívja a rászoruló családokat. Erről kérdeztük Árvai Ferenc atyát, az Egri Főegyház megyei Caritas igazgatóját.
A katolikus Caritas egész évben segít a rászoruló embereken, de tavasszal az egyik legörömtelibb program számunkra az öngondoskodó háztartásoknak a vetőmag programja, amely 2012-ben indult el arra az útra, hogy szeretnénk támogatni és segíteni a rászorulókat olyan formában, hogy ők tegyenek valamit az öngondoskodás felé. Tehát immáron 6. esztendeje minden évben meghirdeti Magyarországon a katolikus Caritas azoknak a családoknak, akik rászorulók, és rendelkeznek kerttel, földterülettel, hogy szívesen segítünk nekik abban, hogyha megművelik a kertet, akkor mi adunk hozzá vetőmagot. 20 féle konyhakerti növényt tartalmaznak az idei vetőmag csomagok, és emellé mi itt az Egri Főegyház megyében még adunk vetőburgonyát, és majd ha eljön a nyárnak a kezdete, és elérkezik a palántázásnak az ideje, akkor még palántával is fogjuk jutalmazni azokat, akik az öngondoskodás felé ilyen nagy lépést tettek. Az a tapasztalatunk erről a programról, hogy évek alatt gyakorlatilag megsokszorozódott azon családoknak a száma, akik bekapcsolódnak a Caritasnak ebbe a programjába. 254 településen osztunk vetőmagot, közel 4000 családnak, és ezeknek a vetőmagoknak az összértéke az 11 millió forint értékű. Vannak olyan családjaink, akik visszatérő vendégeink, és vannak olyan családok, akik pedig idén először kapcsolódnak be a Caritasnak ebbe a vetőmag programakciójába. Több dolgot tapasztaltunk, először is azt, hogy ennek a programnak a szerkezete miatt gyümölcsöző és jónak mondható a program végrehajtása. A mi számításaink szerint olyan 95%-ban teljesítik azok, akik vállalják a kerteknek a megművelését és el is végzik a feladataikat. Ez annak köszönhető, hogy ellenőrizzük magát a programot. Tehát először a Caritas kér valamit, tehát amikor valaki jelentkezik, hogy ő szeretne bekapcsolódni ebbe a programba, mi szívesen és örömmel veszünk minden jelentkezést, de megkérjük, hogy az elhatározását nyomatékosítsa, ami annyit jelent, hogy kezdje el a kertjét előkészíteni. Tehát aki a kertjét fölássa, elkészíti a vetőágyásokat, ott már nem fog az a kísértés megjelenni, hogy a Caritastól kapott vetőmag csomagot esetleg eladja, vagy más dologra fordítja, mint amiről esetleg nagyon sokan panaszkodnak és hallanak az ilyen segélyprogramok alkalmával. Többen megjegyezték, hogy számukra azért gyümölcsöző ez a program, mert a Caritas segítségével felfedezték azt, hogy ha a kertjüket megművelik, és mennél jobban, nagyobb munkával végzik a növényeknek a gondozását, a növények ezt nagyon szépen meghálálják, hiszen egyre nagyobb termés lesz. Több család akik már évek óta visszatérőek ebben a programban, például már saját pénztárcájukban is takarékoskodnak, és még a Caritástól kapott vetőmagokkal még kiegészítik azt, amit ők félretettek, és saját maguk is vásárolnak. Igazából azt hiszem, hogy a Caritásnak ez az egyik legszimpatikusabb programja, hiszen az öngondoskodás felé, az önfenntartás felé próbálja a Caritás segíteni a magyar családokat.
Farkas Tamás. Mi kapcsolatban voltunk ugye a Caritásszal. Hát annyi volt az egész, hogy jöttünk megújítani a papírt, amit hivatalos papírt, és szólt a Kriszta, hogy van ez a vetőmag program, és jelezte, hogy akkor mi kapunk. Nagyon megörültünk neki, mert sokat számít. Ugye 4 gyerek mellett 3, 8, 10, 14 évesek, úgyhogy a legkisebbre azért van gond, mert kicsi, a nagyjal azért, mert nagy, de viszont így legalább a kertben is egy kicsit le tudjuk őket foglalni ezzel, hogy ösztönözzük őket arra, hogy most is, amit kaptunk magot, azt szétválogattuk, hogy ez a tied, elülteted, és akkor ami lesz belőle, azt megesszük. És ez sokat számít, mint anyagilag, ugye, mert ugye nem mindegy, hogy megvesszük a boltba sokszor nem olcsón, vagy kimegyünk és kihúzzuk a földből a répát, vagy leszedjük a borsót.
4 gyermekes családapaként mi a tapasztalata a házi munkába, a kert körüli tevékenységbe, mennyire nehéz a gyerekeket bevonni? Látjuk azt manapság, hogy nagyon nehéz a gyerekek inger küszöbét bármivel átlépni, pláne hogyha valami, lehet, hogy nagyon sarkosan fogalmazok, hogyha valamilyen hasznos tevékenységbe kell őket bevonni. A legtöbb gyereket ma leköti az internet, vagy az okos kütyük. Az ön gyerekeit mennyire nehéz bevonni a házi munkába?
Be lehet őket vonni könnyen, mert szófogadóak, nem arról van szó, hogy nem csinálja. Esetleg, hogyha fáradtak, akkor egy kis hiszti van, hogy most nem akarom csinálni, de igazából ösztönözve vannak, hogy ha ezt megcsinálod, akkor ezt az X dolgot, egy kis gyomlálást, vagy valamit, akkor ő azt megcsinálja, nem arról van szó. Szerintem ők látják azt, amit én is, meg a feleségem is csinálunk, úgymond nap, mint nap, mert már tavaly is csináltuk a kertet, és nem kis kert, sok munka van vele, és sokszor van, hogy oda jön például a lány, és akkor a feleségemnek a kezéből elveszi a szerszámot. Igaz, hogy csak 10 éves, lehet, hogy nem tudja úgy megcsinálni, de oda jön, kivette a kezéből a szerszámot, és megcsinálja. Ez ugyanaz igaz a fiamra is például, hogy apa, mit segítsek, mit csináljunk, menjünk a kertbe. Úgyhogy az, hogy az interneten, telefonon lógnak, az nálunk nem jellemző. Persze, hogyha tehetik, akkor megcsinálják, meg hogyha mennyi játszál, akkor elmegy és játszik, és akkor vagy a telefon nyomkodja, vagy a tévét nézi, vagy nem tanul. Nem az, hogy most mobil, internet, meg ezek a dolgok, hogy lefoglalják őket, mert lefoglalja, de hogyha van más teendője, akkor megcsinálja ház körül munkát, bármit.
Térjünk vissza egy picit ide a Caritás tevékenységére. Említette azt, hogy önök is kapcsolatban állnak a Péter Vásárai Caritásszal. Miben tudnak önöknek segíteni, vagy miben tudtak az elmúlt időszakban?
Nagyon sok mindenben segítenek, mert ugye lehet náluk ugye a ruhát, amit adnak, azt hiszem, hogy 2 havonta. Minden főre a családban egy komplett garnitúra ruhát adnak, ugye ez is sokat számít, pláne 4 gyerek mellett. Plusz mi tavaly szerencsések voltunk, mert kaptunk támogatást erre a lakásfelújítás belső munkákra, festék, glettanyag, homok, ilyesmi, és mi ezt megkaptuk, és meg is csináltuk, mert ugye kőműves a szakmám is, nem volt nehéz megcsinálni, de közösen megcsináltuk, és abban is a gyerekek is segítettek, otthon is mindenki, úgyhogy nagyon sokban segítenek ilyen téren.
Lakatosné Bozó Edit. Több éve bekapcsolódott már a Katolikus Caritás öngondoskodó háztartások nevet viselő programjába. Honnét hallott legelőször erről a lehetőségről, és az elmúlt években mi volt a tapasztalata, mennyiben jelentette ez önnek és a családjának segítséget?
Caritáson keresztül hallottunk erről a programról, onnan szóltak, hogy van egy ilyen lehetőség, és hogyha szeretnénk, akkor szívesen adnak. Mivel mi műveljük a kertet, így örömmel vettük, hogy kapunk veteménymagot. Lényegében pénz megtakarítás az egész, többet tudunk a gyerekekre fordítani ezáltal, mert ugye nem kell veteménymagra kiadni a pénzt, nem kell zöldséget venni, megoldjuk a télire való savanyúságot, befőtteket a gyümölcsökből is. Ugye uborka, paprika, az mindig terem annyi a kertbe, amennyit el tudunk rakni.
Egyedül szoktam művelni a kertet, vagy így családdal, gyerekekkel?
Nem egyedül, a párommal és a gyerekekkel, úgyhogy közös munka. Kénytelenek belekapcsolódni.
Azért látjuk
mint
azt...
a többi fiatal, szerintem rájuk is rájuk ragadt azt, hogy azért a kertben nem szívesen megyünk ki, de szüretelni igen, azt szeretnek.
Nyilván főleg a fiatalabb generációra, tizenévesek, huszonévesekre jellemző azt, hogy internet, tévé, telefon leköti minden idejüket, amit hagynak nekik a szülők. Mivel lehetne rávenni a fiatalabb generációt, hiszen annyira értékes ez a dolog, hogyha valaki saját magának termelheti meg a kertben. Egyrészt van kertje, van rá lehetősége, hogy megtermelje a mindennapi betevőt, meg nem mindegy az, hogy mennyire vegyszerezett élelmiszer kerül az asztalra. Mivel lehetne rávenni véleménye szerint a gyerekeket, hogy lássák meg ezt az értéket?
Hát ez nagyon nehéz, ugye nagyon nagy a kihívás. Látja a többi gyerektől, hogy nem csinálnak semmit szinte, csak hazamegy, és akkor vagy a telefon, vagy az internet előtt üldögél. Talán azzal, hogy látja a különbséget a boltba vett élelmiszer és a kertbe szedett élelmiszer között. Tapasztalja ízben. Mert ugye az ő is tudja, hogy amit tavasszal esetleg megveszünk a zöldségesbe, és amit már nyáron a kertből le tud szedni, annak teljesen más az íze. Talán ez az, ami ösztönzi őket mégiscsak, hogy kijöjjönek és segítsenek. Aki nem művel otthon kertet, azt viszont nem tudom, hogy mivel lehetne ott a fiatalokat ösztönözni. Csak a szülő tud rájuk hatni.
A hazai aktualitások után most a lengyel menekültügyi migrációs és integrációs alaptevékenységével ismerkedünk meg. Mihail Kozsinovszki Karitas munkatárs előadását Benei Alexandra tolmácsolásában hallják.
Az AMIF-val szeretnék kezdeni. Ez a menekültügyi migrációs és integrációs alap, amint azt talán tudjuk, az Európai Bizottságnak köszönhetően és az Európai Uniónak köszönhetően vannak olyan mechanizmusok, amelyek segítségével különböző pénzügyi alapokhoz tudnak hozzáférni olyan civil szervezetek, akik támogatni tudják az integrációját különböző menekülteknek. Nos, rendelkezésemre álló adatok alapján, de egyébként elképzelhető, hogy annak függvény, hogy honnan nézzük ezeket az adatokat, picit eltérhetnek, de a lényeg, hogy Lengyelország közel 283 millió eurót költött, míg Magyarország 72,1 millió eurót költött ezekre a célokra. Ezek az allokációk, ezek a kiutalások, ezek azon alapulnak, hogy milyen számban érkeztek menekültek az adott országba, és hogy az Európai Bizottság az megpróbálja az alapokat megfelelő módon arányosítani és elosztani, ezért ugye ennyit kapott Lengyelország, illetve Magyarország, ugye 283 és 72,1 milliót. Nézzük, hogy kik is azok, akik Lengyelországban ezeket a pénzügyi alapokat kezelik. Minden országban eltérnek ezek a szervezetek, de Lengyelországban ez a belügyminisztérium, illetve a közigazgatásügyi minisztérium Lengyelországban, illetve a családügyi minisztérium és a munkaügyi és szociálpolitikai minisztérium is részt vesz benne, de egyébként a belügyminisztérium azért vesz részt ebben, hiszen nagyon fontosak a biztonsági szempontok is, tehát ugye nyilvánvalóan ennek a minisztériumnak van lehetőség arra, hogy a közbiztonságra is odafigyeljen. Egyébként nagyon fontos, hogy ugye a családügyi minisztérium az, amely elsősorban ezeknek a pénzügyi alapoknak a szétosztásáért felelős, és ugye nyilvánvalóan itt leginkább az integráció az, ami a középpontba kerül. Általánosságban, amit elmondhatunk, az AMIF alapoknak nagyon hálásak vagyunk, hiszen ezek nagyon fontosak Lengyelországban és számos egyéb országban is, hiszen ugye, hogyha ebből a szempontból vizsgáljuk a kérdést, gyakorlatilag el tudtunk kezdeni létrehozni egy olyan szerkezetet, egy olyan struktúrát, amiben szisztematikus módon tudtuk megvalósítani, tudtuk átgondolni, hogyan is segítsünk a migránsoknak általában, és ugye a menekülteknek, és ugye el tudtuk azon is gondolkodni, hogy kik azok, akik belekerülhetnek a pénzügyi alapok támogatottjainak körében. Tehát az adminisztratív eljárások javítása nagyon fontos volt, ez magában foglalta például a határőrség kapacitásának növelését, illetve fontos volt, hogy az eljárásban részvevő intézmények hogyan működjenek, biztosítva a hatékonyságot. Tehát olyan rendszerek működnek nálunk Lengyelországban, amelyek próbálnak gyakorlatilag a különböző integrációs központokat is üzemeltetni. Ezek a külföldi integrációs központok nyilvánvalóan az integrációért felelnek, és az első naptól fogva, ahogy átlépik a határt ezek az emberek, tehát ezeket az embereket regisztráljuk, és onnantól kezdve gyakorlatilag próbáljuk felmérni, milyen igényeik vannak, miért érkeztek Lengyelországra, és hogyan tudunk segíteni nekik, hogyan tudjuk támogatni őket. Ez a gondolat, ez egyébként már az előző perspektívában, hogy az elméleti családi modellben is megjelent már, és most már ugye nyilvánvalóan családügyi minisztérium, családügyi és szociális minisztérium, ugye gyakorlatilag 49 városban próbálja megvalósítani ezeket a központokat, annak érdekében, hogy ezek a központok egyébként lehetőség szerint ugyanazokat a szolgáltatásokat nyújtsák a menekültek és a migránsok számára. Nos, Lengyelország ugye integrációs stratégiát is megpróbál megvalósítani, illetve egy interkulturális párbeszédet. A stratégia kiemelten fontos, hiszen vannak különböző politikai kérdések, ugye a lakosságnak a polarizációja, hogyan érdemes őket megközelíteni. Ugye fontos az embereknek, hogy érezzék azt, hogy vajon jó szívvel látják őket, vagy sem. Tehát itt mindenképpen fontos egyfajta stratégia kidolgozása és végrehajtása. És hát nyilvánvalóan a migránsok, illetve a menekültek sokszor úgy érezhetik, hogy picit a fejük fölött zajlanak a párbeszédek, de ugye itt fontos megérteni őket, fontos bevonni őket, és egyébként ezek a külföldi integrációs központokat már évekkel ezért meg kellett volna nyitni, de gyakorlatilag azért most már azért örülhetünk annak, hogy már 20-valahány központunk van, 27 van a 49-ből. Nos, ugye nagyon fontos, hogy a reintegráció megtörténjen, tehát hogyha aki szeretne, az vissza tudjon térni az otthonába, ugye ezt is mindenféleképpen támogatjuk, és nyilvánvalóan ugye fontos a határőröknek a professzionális támogatása is. Tehát azt gondolom, hogy hatalmas munkát végeztek a Lengyelországban a civil szervezetek ebben a témában, mert folyamatosan gyakorlatilag elsősorban az emberek tiszteletben tartását helyeztük első helyre, és nem a folyamatokat. Tehát gyakorlatilag nagyon fontos az, hogy amikor például a határőrök esetleg elkapják a határátlépőket, akkor is fontos, hogy ezeket az embereket tiszteletben tartsák, és ne ellenkező módon kezeljék őket. Éppen ezért fontos a határőrség professzionális kiképzése, annak érdekében, hogy tényleg egyrészt hatékonyan tudjanak fellépni, másrészt viszont tényleg tiszteletben tartsák az embereket. A cél ugye 49 központ létrehozása, 49 integrációs központ létrehozása volt, ugye különböző szolgáltatásokat szeretnénk itt nyújtani, vannak alapvető igények természetesen, de utána az integráció az elsődleges cél. Itt ugye fontosak a lengyel nyelvtanfolyamok, hiszen ez ad lehetőséget az embereknek arra, hogy gyorsabban tudjanak kilépni a munkaerőpiacra, és azért, hogy tudjanak alkalmazkodni a lengyel iskolarendszerhez. Nos, az ukránok, akik Lengyelországba érkeztek, azoknak picit könnyebb egyébként megtanulni a nyelvet, hiszen gyakorlatilag már a kezdet-kezdetén is azért egészen jól megértjük egymást, és tudunk beszélni egymással, de nyilvánvalóan utána azért vannak azért nagyobb kihívások, tehát például, amikor Magyarországra vagy Németországba érkeznek ezek a menekültek, akkor ott ugye nagyon jelentős nyelvi különbségek vannak, hogy sokkal nehezebb a nyelvi integráció, nyelvi beilleszkedés. Úgyhogy tehát gyakorlatilag a nyelvtanfolyamok voltak ugye mindenképpen az elsődlegesek, ugye nyelvi korlátokat át lehessen törni. Aztán utána fontos volt, hogy információs tanácsadó pontok létrehozása, jogi segítségnyújtás, foglalkoztatás és legális tartózkodásnak a megoldása, szociális munkások és szakértői tanácsadás, beilleszkedés és orientációs tanfolyamok, gyermekek pszichológiai ellátása, családon belüli erőszak és emberkereskedelem megelőzése. Tehát korábbi tapasztalatok alapján határoztuk meg ezeket a szolgáltatásokat, hogy ezekkel kell kezdeni. Tehát nyilvánvalóan ez nem az összes szolgáltatás, de azt gondoltuk, hogy ugye az AMIF 2021-2027-es programja keretében ezek a legfontosabbak, amelyeket meg kell valósítani, de nyilvánvalóan számos egyéb szolgáltatások is megjelentek. Ilyen volt például, amit szeretném megvalósítani, az, hogy a családokat hogyan lehet felkészíteni, és az ukrán menekülteket hogyan lehet felkészíteni arra, hogy mi fog történni akkor, amikor befejeződik a háború, és ilyen ott lehetnek például férjek, testvérek, egyéb rokonok, akik esetleg akarnak hozzájuk csatlakozni. Nyilvánvalóan ez is egy kiemelten fontos kérdés lehet egyébként az emberek számára a szociális szempontból, hiszen a veteránok azok nagyon sok stresszt fognak magukkal hozni, különböző problémák jelenhetnek meg náluk, akár pszichés problémák, és ez bizony nagyon komoly kockázati tényező lehet például ahhoz, hogy utána későbbiekben függőség problémáik legyenek. Tehát nyilvánvalóan erre is fel kell készülni, és fel kell készíteni az anyákat, testvéreket, feleségeket, hogy hogyan fogadják ezeket a családtagokat, akik majd a háborúba visszatérnek. Lengyelországban egyébként erre lehetőség van, ez egy olyan program, amit egyébként az idei évben indítottunk el, hogy támogassuk ilyen szempontból is a családokat. Az együttműködésünknek köszönhetően, ugye, mint Katya Balázzsal folytatunk, azt tapasztaljuk, hogy minden munkában, ahol együttműködtünk, folyamatosan egyre tapasztaltabbak lettünk, egyre biztosabbak vagyunk abban, hogyan kell dolgozni, és így egyre jobban azt látjuk, hogy valóban egyre pontosabban tudjuk támogatni azokat, akik a segítségünkre szorulnak. Tehát egyre inkább meg tudjuk válaszolni az igényeiket. a környezeti változások vannak, és nagyon sok minden változik, és hogyan lehet adaptálni ehhez a programunkat, hogyan lehet a munkánkat ezekhez a változásokhoz igazítani. Ez egy olyan nagyon fontos kihívás, amivel az ilyen hosszú projektekben mindig találkozunk, hiszen ez is egy 3 éves projekt, amiről beszélünk. És vannak olyan erőfeszítések, amelyeknek nem ugyanolyan a hatása most, mint az elején volt természetesen. Éppen ezért ez a nehézsége a hosszú távú projekteknek. Azonban ugye különböző szervezetekkel, civil szervezetekkel együtt dolgozunk, és ők például rugalmasabbak és könnyebben tudnak alkalmazkodni, és hogy éppen ezért merül fel mindig az, hogy mit változtassunk, hogyan javítsunk. Lengyelországban, a Caritasnál vannak ugye különböző menekült támogató központok, és ezeknek megvan a rendszere arra, hogy heti szinten hogyan tudnak információt cserélni. Folyamatosan munkacsoportokban kommunikálunk egymással, vannak koordinátorok, akik mindig egyeztetnek, elmondják, hogy éppen milyen kihívásokkal szembesülnek. Ez egy olyan dolog, ami kiemelten fontos, mert amikor megosztjuk egymással, más partnerekkel az információkat, akkor megértjük azt, hogy az adott pillanatban milyen igények merülnek fel, és ilyenkor megpróbálunk megfelelő alapokat előteremteni az új igények megválaszolására. Lengyelországban azt tapasztaljuk, hogy például a pszichológiai támogatás rengeteget változott, pontosan azért, mert a háború elején de kevesebb embert érdekelt ez a fajta szolgáltatás, ez a fajta támogatás, tehát nagyon kevesek jelentkeztek, de most már gyakorlatilag vége láthatatlan sorok állnak a pszichológusoknál. Tehát ez például egy olyan tevékenység, amiben mindenképpen foglalkozni kell. Tehát éppen ezért például itt meg kellett változtatnunk a központok struktúráját, és azt, hogy hogyan is dolgozunk a menekültekkel, a menedékesekkel. Tehát a pszichológiai támogatás most már az egyik kulcsfontosságú eleme a támogatásnak, mert a menekült társadalom egyébként most már egyre nyitottabb erre a támogatásra. Kezdetén azt tapasztaltuk, hogy talán a kulturális különbségek miatt is, vagy azért, mert ugye a pszichológiai támogatás máshogy valósult meg Ukrajnában, nem tudom. De lényeg az, hogy most már sokkal többen nyitottak arra, hogy megkapják ezt a támogatást, megosztják a tapasztalataikat, és elmondják, hogy ez valóban segít nekik, és így egyre többen érdeklődnek ezen szolgáltatás iránt, és próbálnak pszichológiai támogatást kapni. A másik dolog az oktatás, a gyermekek oktatás, ami kiemelten fontos. Azt látjuk, hogy az is rengeteget változott. Nyilván változott, hogy a családoknak a stratégiája is, a kezdetén a háború elején mindenki abban gondolkodott, hogy hát 2 hét, 1 hónap múlva, vagy 3 hónap múlva majd haza tudnak térni, aztán 6 hónap múlva már azt gondolták, hogy hát akkor talán 1 évig maradniuk kell, és most a 4. évében jár a háború, és nyilvánvalóan együtt nőnek föl most már a gyerekeik más oktatási rendszerekben tanuló gyerekekkel, tehát ugye éppen ezért most egyfajta duális rendszert dolgoztunk ki számukra, duális oktatási rendszer, tehát egyrészt megtartjuk az ukrán rendszert, és emellett ne próbáljuk bevezetni őket, és ne próbáljuk követni, vagy megpróbáljuk követni nyilván a magyar, lengyel, stb. Rendszereket. Ez egy óriási kihívás, és változott az ukrán menekült küldtek hozzáállása e tekintetben, és itt egyébként ugye folyamatos igényfelmérésre volt szükség, mindig elemeztük azt, hogy éppen mondjuk 4 hónap, 6 hónap, stb. Után milyen szolgáltatásokra van szükség, melyek azok a szolgáltatások, amelyeket valóban kihasználnak. Ez egyébként csak egy rész, ez a mi tapasztalatunk, de ami a munkacsoportokat illeti, ezeket a saját szervezetünkön kívül is létrehoztak ilyeneket, és ezek azért vannak jelen, mert azt tapasztaltuk, hogy igenis vannak más szervezetek, akik különböző megközelítéseket alkalmaznak a támogatás megvalósítása érdekében, és azt tapasztaltuk, hogy ugye jönnek a különböző változások, amelyeket hozzá kell igazítani a munkánkat, és ezért fontos ez a munkacsoport. És ugye a másik kérdés az, hogy milyen finanszírozási lehetőségek érhetők el. Ugye nyilván van az országnak van stratégiai terve, ami egyébként még az AMIF kezdete előtt fogalmazódott meg, és nyilvánvalóan felvül a kérdés, hogy lehet felhasználni ezeket a finanszírozási lehetőségeket olyan projektekre, amelyek nem feltétlen illeszkednek hivatalosan a keretekbe. Tehát például a Caritas számára és a Vöröskereszt számára a jogi támogatás az kiemelten fontos, és ugye fontos, hogy az emberek hallathassák a hangjukat. Persze nyilván minden egyes országnak megvannak a maga módszerei arra, hogy hogyan tudnak együttműködni a kormánnyal, és nem minden kormány nyitott arra, hogy meghallgassa a civil szervezeteket, de azt gondolom, hogy nagyon fontos, hogy ez megtörténjen, hiszen így tudjuk befolyásolni a munkájukat és a saját munkánkat is, és így tudjuk elérni azt, hogy tényleg minél hathatósabb segítséget tudjunk nyújtani.
Kedves hallgatóink, a lengyel menekültügyi migrációs és integrációs alaptevékenységét ismerhettük meg.